Mai műsorunk témája elsősorban a kisgyerekes szülőknek lesz ismerős. Azoknak, akik a Marosvásárhelyi Színház Tompa Miklós társulatának előadásait követik és nézik, hisz fél éve immár az adventi időszak óta jelentkezik rendszeresen a Csodaházikó sorozat. Ez egy olyan interaktív előadás sorozat gyerekeknek, amely hatalmas hiányt pótol, és éppen ezért hatalmas érdeklődés is övezi. A sorozat ünnepekkor, jeles napok alkalmából várja a gyerekeket, természetesen mindig más témával, az adott alkalomnak megfelelően. Éppen ezért változatos, izgalmas, és a szereplőgárda is módosul, annak függvényében, hogy éppen ki ér rá a társulatból. Játék ez a javából, és nagy-nagy élvezet a színészeknek is. Kényszerhelyzet szülte a koronavírus járvány, amikor nem lehetett színházba járni, de lassan a helyzet enyhülésével az előadások az online térből visszaköltöztek a színházba. Az indulás éppen ezért is volt hatalmas kihívás. Hogyan lehet úgy megfogni a gyerekeket a számítógép képernyőjén keresztül, hogy kellőképpen izgalmas dolgokat kínálhassunk nekik, sőt, mi több kapcsolódjanak is be az előadásba és a játékba. Ehhez kellett egy olyan személyiség, mint Benő Kinga, aki a gyerekek lelkületét olyan jól ismeri, és akinek sikerült a csapattal együtt természetesen a legmélyebbre ásni a gyerekek világában. A Csodaházikó lényege nem csak a szórakoztatás, hanem a nevelés is. Gyermekdalok, mondókák, versek visszairányítása a gyermekek tudásvilágába. Az adventi és a farsangi szokások is eltűnőben vannak. Miért ne ismernék meg a gyerekek ezeket? Sőt, miért ne vegyenek bennük ők is részt? Az éneklésben és alkalomattán a kézműves tevékenységben is, az angyalka készítésben, amely ötletnek sem elvetendő karácsony előtt. A Tompa Miklós társulat tagjai időközben már-már profi zenészekké is kinőtték magukat, majdnem. Egyre többet látjuk őket hangszereken is játszani, egyre több az olyan előadás, amelynek zenei hátterét a színészekből verbuválódott zenekar biztosítja. A Csodaházikóban is folyamatosan feltűnnek valamilyen hangszerrel a társulat tagjai, akik a versek hangszerelését, sőt olykor a dalok áthangszerelését, a ritmus változtatását is könnyedén megoldják. A színpadkép pedig külön ereje mindegyik produkciónak, attól függően, hogy éppen az adventi csodát, a farsangi népi hangulatot, vagy a nemzeti ünnep huszáros környezetét kell visszaadni. Csodaházikó sorozat június 1-ével eljutott a gyereknapi kiadáshoz, amely azért is különleges, mert Markó Béla gyerekverseinek megzenésített változatára épül. A pacsirta szó egyelőre csak gyereknapon volt látható, hallható. Most azonban egy jótékonysági koncertre is készül vele a társulat. Ebben a produkcióban Apostolaké kis Zénó is részt vett, immár profi zeneszerzőként, a verseket ő zenésítette meg. A következőkben Benő Kingával, a projekt vezetőjével beszélgetünk, Sebestyén Abával, aki szinte mindegyik Csodaházikóban ott volt, énekelt és gitáron játszott, Bálint Őrssel, aki lehet, hogy hamarosan ő is játszani fog valamilyen hangszeren, és Apostoláki kis Zénó zeneszerzővel.
Ez egy felkérés volt a színház részéről, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert bizalmat szavaztak azoknak az ötleteknek és azoknak az éveknek, amik alatt én gyermekekkel foglalkoztam, és mindvégig próbáltam valamifajta olyan értéket is belevinni ezekbe a gyerekfoglalkozásokba, ami őket valamilyen módon építi. És tulajdonképpen ezért kaptam ezt a felkérést. Aztán adventkor 4 kis előadása sikeredett, ugye a négy vasárnapot ölelte fel. Egyébként a neve az nem változott, mert az mindvégig Csodaházikó, csak hogy voltak ilyen alcímei, és hát természetesen, ahogy végigmentünk az évszakokon, akkor ez úgy lett téli Csodaházikó, tavaszi, és most az idei a nyári Csodaházikó, ami a pacsirta szó alcímet viseli.
Eleve ilyen volt a felkérés, hogy zenés legyen, hogy interaktív legyen, hogy ilyen nagyon mozgalmas legyen?
Először az volt, hogy csináljak valamit. Nyilván, hogy ez a valami számomra ez nagyon-nagyon tág volt, de nekem Csírájában azért volt egy ilyenfajta ötletem, amit én egyéni műsorként képzeltem el, de valahogy ez körülmények miatt is, meg magam miatt is ez így nem jött össze. Arra gondoltam, hogy micsoda nagyszerű alkalom, ezeket az ötleteket egy csokorba fogni, és egy ilyen előadáson belül, vagy több előadáson belül ezt kibontani, és ez tulajdonképpen a kortárs magyar erdélyi gyermekirodalom volt, amit én fontosnak tartottam ezt kínálni, csak hogy ezt valamilyen módon be kellett csomagolni. És ez a Csodaházikó, ez csodálatos módon nagyon-nagyon szépen így beúszott az én pályafutásomba, ha lehet ezt mondani, és teret adott arra is, hogy kibontsam ezt a fajta ötletet.
És akkor ugye kellett érkezzen a felkérés a többiek felé is. Ők hogyan fogadták, vagy mennyire volt stabil, mert nem stabil nyilván a szereplőgárda minden egyes alkalommal. Tőlük mit kértél?
Az első Csodaházikóban talán négyen voltunk. Négyen? Négyen, öten. Azt tudtam, hogy szeretném, hogy versek legyenek elsősorban, legyenek dalok, amik ehhez a versekhez, vagy ehhez a hangulathoz, vagy az ünnepkörhöz fűződnek, és legyenek olyanfajta kézműves tevékenységek, amik esetleg lehetőséget és ötleteket kínálhatnak a gyerekeknek arra, hogy hangolódni tudjanak arra a bizonyos fajta ünnepre, amit éppen ünnepelünk. És akkor így választottam ki azokat a kollégákat tulajdonképpen, akik történetesen nem dolgoztak valami munkában, ami a színházat illeti. Így alakultunk, és aztán mindegyik Csodaházikóban nyilván ez szempont volt, hogy az illető ne dolgozzon más előadásban, de nagyon-nagyon szívesen vállalták a kollégák, sőt, volt olyan kollégám is, aki úgymond bekérezkedett a Csodaházikóba, és én nagyon-nagyon örültem ennek, mert ez is egy olyan fajta visszajelzés volt arra, hogy ez tud működni, hogy ez mindnyájunk számára öröm, nem csak az, hogy adunk, hanem ahogy mi ezt elkészítjük, a számunkra is az a közös együttlétnek is, a közös kreativitásnak egy öröme.
Miért öröm számotokra? Tehát mi az a lendület, mi az a valami, ami vonz, ott tart, csináljátok?
Elsősorban a Csodaházikó csodálatos sikersorozata, tehát egy kényszerhelyzetből alakult. És annál nagyobb öröm számunkra, hogy ugye egy áldatlan helyzetből a színház vezetése, a művészeti vezetés, a színészek, tehát gyakorlatilag mi nem tudtunk játszani. Koronavírus volt, bezárt a színház, lehetett 30%-kal játszani, stb. És gyakorlatilag ebből jött az ötlet, és hát a színház vezetés, a legmegfelelőbb ember találta meg erre, Belőki Inga személyében, és hát én örülök, hogy engem is megszólított ezzel a projekttel kapcsolatosan, mert tényleg nagy örömmel szálltam be. Hogy miért? Hát mert, hogy nekem is négy gyerekem van, mert, hogy szeretek énekelni, mert, hogy diákkoromban megtanultam gitározni, és hát a sok elfoglaltságom mellett elég ritkán veszem kézbe a gitárt, ez egy plusz motiváció volt. És ne felejtsük el, hogy ez a csodálatos, még egyszer maradjunk ennél a szónál, hogy a kényszerhelyzet mit tud kihozni az emberből. Az első adventi eladásunk másfél nap alatt készült el. Azelőtt két nap alatt szóltak nekünk, és hát így összeállt a társaság. Tehát egyrészt Kinga jött egy ajánlott forgatókönyvvel, és ami szép, hogy mindig ajánlott dolog volt, nem volt egy fajta kényszer, hanem egy közös gondolkodás, közös munka volt, egy jól meghatározott művészi elgondolás mesdjéjén. Úgyhogy nagy örömmel és kreativitással szálltunk be. Hát én emlékszem, hogy ugye koszorút készítettünk, meg kitaláltuk, hogy tehát legyen foglalkozás, tehát hogy ezeket föl kellett venni. Tehát ezeket az előadásokat nem élőben játszottuk gyerekeknek. Ismétlen megint kényszerhelyzet. Tehát eleve abban kellett gondolkodni, hogy ez kamerában hogy néz ki, hogy tudjuk a gyerekeket megszólítani, hiszen nem csináltunk életünkben ilyent, kivéve Kingát, de ő is élőben foglalkozott a gyerekekkel. És hát ez volt egy hatalmas kihívás, hogy a kamerán keresztül hogy tudunk kommunikálni, mi az a művészi megfogalmazás, mi az a hangulat, amit nekünk meg kell teremteni. És hát emlékszem, hogy az első koszorú készítéskor, hát én is, hogy mennyire készültem otthon a gyerekeimmel, és a feleségemmel megcsináltuk a főpróbát. Megvettem külön egy koszorút. lemértem az idejét, ennek mennyi az ideje, hogy ez nézzen ki valahogy. Hát nagyon izgalmas volt, ismétlen másfél nap alatt, és onnantól kezdve elkezdtek odafigyelni az emberek, nem csak a gyerekek, a szülők, ugye a kollégák, a színház vezetése is örült, és hát mi is örültünk.
Nekem az egész az volt, amikor először volt közönség elé víve ez a történet, tehát amikor a gyerekek látták. Én megmondom őszintén, az elején egy picit szkeptikus voltam a történettel kapcsolatban, hiszen látva a mai gyerekek érdeklődési körét, meg úgy egyáltalán, hogy most már azért úgy azt érzem, hogy egy picit kezd kihalni az a fajta gondolkodásmód a gyerekekben, hogy ezeket az ilyen picit hagyományos, picit idézőjelben régi módi mondókák, dalok, ezeket ők tanulják, énekeljék, vagy csak egyáltalán így, ilyen formában hallgassák. De most is jöttem idefele, és azt láttam, hogy a gyerek hátul a gyerekülésben, ekkora telefon a kezében, és így nyomja a kocsiba a telefont, és már mindenki ezt nyomatja, és ugye picit azt éreztem, hogy lehet, hogy ez így egyszer majd zsákutcába fog futni. És aztán volt egy nagyon érdekes történet, az egyik ismerősöm testvérének a kisfia ott volt az egyik előadáson, ha jól emlékszem, akkor, amikor a medverepet adtuk elő Bazsival, ketten, Balázsjal. Két hete voltam náluk, és ott volt a gyerek, az anyukája mondta neki, hogy emlékszel, Őrs ott volt az előadáson, és mondta, hogy igen, a Maci mézzel. Annyira érdekes volt, hogy őnek így még ennyi idő után is így megvolt, hogy igen, a Maci méz, amikor ott mi így játszottunk. Én nekem az ott az érdekes még, hogy amikor elkezdtük, akkor én is ugye volt ez a koszorú készítés, és akkor ugye megvolt, hogy mi kell ehhez. És én ezt úgy értelmeztem, hogy akkor mindenki hoz egy koszorút. És akkor így bevonultunk így a hobbiboltba, és azt figyeltem, hogy ott volt a teljes tompa társulat, és mindenki egy koszorút, mindenki egy gyertyát. Én is így barátnőmmel így kerestük, hogy hát nem tudom milyen, mondom, nem tudom, ki volt írva, hogy kell egy koszorú, négy gyertya. És akkor kiderült, hogy nem, az úgy általában volt, hogy kell koszorú, négy gyertya, úgyhogy nekünk lett így pluszba még egy koszorunk, de ennek így nagyon örültünk, úgyhogy.
Mert aztán közben lett gyerekközönség is, ugye? Tehát nem volt már többé csak felvételről az egész. Na, de a gyerekek hogy fogadták? Mert hogy ti nagyon élvezitek, az egy dolog.
A gyerekek nagyon-nagyon szerették. Mondjuk én ezt így a lelkeméjén tudtam, hogy ennek egy szép lecsapódása lesz ez nekik, annál is inkább, mert ott voltak, láttuk a kis tekinteteiket, nyilván, hogy maszkban voltak a gyerekek, de hogy érezhető volt ez a fajta energia, ami köztünk és köztük volt, és nagyon-nagyon jöttek velünk. Ez egy plusz öröm volt, és ahogy ős is említette. Most egyébként a pacsirta szó kapcsán nagyon-nagyon sok levelet kapok, rám írogatnak emberek, gyerekek szólítanak meg, vitatkoznak, hogy melyik volt a legjobb dal. Ezek mind azok a fajta visszajelzések, amik igen, tehát hogy megérte ezt csinálni, és visszacsatolás arra, hogy szükség van ilyen jellegű műsorokra, vagy ilyen jellegű tevékenységekre, foglalkozásokra, nyilván ezt kell csináljuk.
Maskarások, bolondok, rázzátok a kolombot!
Figyelem, figyelem! Közszírét étetik, hogy az ünnepi farsang elkezdődik. Na, igyegyűjön apraja nagyja, aki a maskarásokat látni akarja! Aki itt van, na az el ne menjen! Aki nincs itt, na, alas megjelenjen! Maskarások, bolondok, rázzátok a kalompot!
Ennek a gazdának nyolc
volt az, amiből még kiindultál, hogy mi kerüljön be ezekbe az előadásokba? Ugye Őrs mondta, hogy hát nem foglalkoznak már eleget a gyerekversekkel, gyerekmondókákkal, dalokkal, de hogy ilyen összetett legyen. Közbe is fejlődött?
A Csodaházikó egyébként egy ilyen fejlődés történet. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép íve van, ahogy ez valamilyen formában csúcsosodott. Követhető ennek az útja, ahogy elindultunk ugye a 4-5 embertől egészen addig, hogy Apostoláki Kis Zénó Markó Béla verseiből immáron megírta a dalokat, és azokat énekeljük. Tehát, hogy lett ennek egyfajta védjegye, hogyha ezt lehet mondani. Természetesen nekünk az fontos szempont volt, hogy a jeles napokat felhasználjuk arra, hogy egy-egy témát kibontsunk. Így lett a Magyar Költészet napja, így lett a Farsang, így lett a március 15-e, tehát hogy mindig olyan napokat választottunk, amilyen valamilyen formában kötődik az óvodai és az iskolai programhoz is. Mert hogy segítséget kínál a pedagógusoknak is, nem utolsó sorban. Tehát hogy egy-egy ünnep kapcsán, ezt olyan jó volt hallani egyébként pedagógusoktól, hogy megnézték a Csodaházikót, és akkor azt átbeszélték, és milyen jó, hogy van ennek egy ilyen formája, amikor nem csak a száraz tananyag van, hanem hozzácsatolódik egy ilyen nagyszerű dolog is, mint a Csodaházikó.
Mindegyik közös ötletbőrzének az eredménye? Vagy azért te megadod a vonalat, és akkor jönnek a többiek, és még azért hozzátesznek?
Általában a keretet én találtam ki, ha lehet ilyet mondani. Aztán természetesen, hogy a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel csatlakoztak egy-egy ötlettel, akár dalötlettel, vagy mondóka ötlettel is, tehát ez egy közös munka volt. Nyilván projektvezető vagyok, de hogy nem szeretem azt mondani, hogy ennek a dolognak én vagyok a rendezője, mert ez egy közös munka, egy közös öröm, és én ezt nem felejtem el, és mindig is hangoztatom. Abba is, ugye most itt ül, most őt emelném ki, nekem óriási segítség volt abban, ahogy alázattal minden próbán ott volt, és már csak azzal is segített, hogy történetesen nem érvényesítette azt az ötletét, ami egyébként lehet, hogy volt neki, vagy lehet, hogy voltak ilyenfajta rendezői ötletei, de soha nem nyomult ezzel a dologgal, és hogyha el is mondta, akkor azt olyan szépen becsomagolta. Ez a fajta alázat, amit én kollégáimtól tanultam e projekt kapcsán is, tehát hogy volt ennek egy ilyen része, amikor mi egymástól tanulhattunk, vagy türelmet, vagy az, ahogy láttam, hogy ők megnyílnak abban a lelkiségben, ami egy picikét azt a gyermeki lelket hordozza, vagy azt a játékosságot, a nyitottságot a világra, rácsodálkozást a világra, és ez olyan szép volt látni bennük, ahogy ez bomlik, és áramlik, és erre úgy rá tudtunk kapcsolódni mindnyájan.
Ugye neked vannak gyermekeid, volt, ahonnan táplálkozzál, akár ötletekkel is, meg a lelkülettel is, meg a játékossággal, mert hát otthon is ez zajlik. Ez így más volt azért egy picit, hogy színpad, sok-sok gyermek, nem ismered még őket, hogy reagálnak?
Persze, hogy más, persze. De maga a felkészülés folyamata is egy nagyon érdekes volt, hiszen otthon nekem gyakorolni kellett. Vagy bejöttem a színházban, gyakoroltam. Jó volt azt látni, hogy a gyermekeim tanulás közben, vagy nem tudom, miközben oda jönnek, és oda ülnek az ölönbe, és megnézik, és meghallgatják, vagy kérik, hogy még egyszer énekeljem el, vagy észre se vezem, és elkezdik dudolni kint a konyhába azt, amit én gyakorlok. Tehát, hogy ez egy külön ajándék volt számomra.
De nem érted, hogy működik-e legalább, nem?
Így van. A másik, hogy tényleg nagyon sokat kellett gyakorolni, hiszen kevés idő volt rá, de ez megadott egy plusz löketet, egy plusz kihívás volt az egészben. Úgyhogy én is hálás vagyok, hogy benne lehettem. Hát remélem, majd én is csatlakozom a zenekarhoz majd előbb-utóbb. Áposztrák egy kis Zénó zenekarához, ugye színészekből áll össze, és hát nagy örömmel, drukkal jöttem be a Pacsirta szó premierjére a gyerekeimmel, mármint közönségként, ugye kettőt kivéve az összes előadásban én bennem voltam, és tudom, hogy mennyi munka van mögötte, és le a kalappal előttük, úgyhogy így nyilvánosan is gratulálok.
Tehát le kellett üljél otthon egy-egybe gitárral, és gyakorolnod kellett.
Átvett dalokat, vagy kinézett. King meghatározott forgatókönyv alapján jött, ami adott egy löketet, amit én kikerestem a dalokat, és elkezdtem gyakorolni, az akkordokat kiszedni, hogy kell pengetni, hogy amikor jövök próbára, tehát legyen egy kíséret, tehát legyen egy alap, tehát hogy biztonságot tudjak adni a kollégáknak, hiszen én nem vagyok profi zenész. És azzal a fajta igénnyel kellett, muszáj volt fellépnem, hogy kevés idő van, hogy megkapják a biztonságot.
Mennyire alakítottátok át egy picit ezeket a dalokat, hogy mennyire variáltátok meg a zenei alapot, vagy hogy mennyire mertetek egy kicsit ezzel is játszadozni?
Igen, ezzel foglalkoztunk, tehát hogy például ez volt egy közös munka, hogy akkor most ezt ne vegyük nagyon líraira ezt a dalt, ami eredetiben lírai, mert azelőtt egy éppen olyan fajta dal volt, hogy dinamikusabbra hangszereltük, vagy ritmusában átdolgoztuk, vagy kiálltunk, és közben elhangzott egy-egy versike, és akkor még egy szakasz, tehát hogy persze-persze dolgoztunk ezeken a dolgokon, hogy éppen az inspiráció adta vagy hozta.
És akinek nincs gyereke, az hogyan élvezi ezeket a dalokat? Számodra is ilyen felismerés, vagy újra rátalálás volt, vagy akár tanulási folyamat is?
Általános iskola első 4-5 osztályában én zenetagozatban jártam, és ott tanultam zenét. Aztán ilyen kórus, meg hasonló dolgok voltak, és ugye ott ezeknek a daloknak egy részét már tanultuk, és abszolút olyan volt, hogy ezek így visszajöttek. Volt, ami nekem is új volt, ami teljesen új élményt hozott be, de úgy általában a nagyját azt úgy ismertem meg. Ugye a néptáncból adódóan nagyon sok olyan népdalt is ismertem, ami már ott is elhangzott párszor, lehet, hogy nem így ilyen formában, hanem egy teljesen más formában, de a szöveg, a dallam az ugyanaz volt. Nagyon érdekes volt, mikor a Télapó jött, nekem az volt az egyik nagy kedvencem, Korpos András volt a Télapó. Hihetetlen volt számomra az, amikor elkezdtünk énekelgetni együtt. Volt egy dal, és már nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy én nem tudom hány éven keresztül azt egyféleképp énekeltem. És akkor próbán kollégák idegrendszerét feszegettem azzal, de nem direkt, hanem egyáltalán azért, mert nekem ez így jött be, és így énekeltem, és akkor így egyszer mondtam, hogy bocsánat, ezt én így szoktam meg ezt a dalt, hogy ez így zárul le ezzel a szóval, és akkor néztük, hogy hát jó, de hogy ez azért így úgy kéne, ahogy itt van, hogy nem Télapó, hanem Mikulás. Jó, hát akkor nem Télapó, hanem Mikulás, de én mindig Télapónak énekeltem. Visszatérve erre a Mikulásos történetre, az egy nagyon érdekes dolog volt, amikor megjelent ugye maga a Téla, vagy a Mikulás, ugye? Kezdődnek a bajok. Szóval megjelent a Mikulás. Az ott egy ilyen abszolút improvizáció volt. Én ott ültem a földön, néztem a Mikulást, aki a felnőtt fejemmel tudtam, hogy ő Korpos András, az én kollégám itt a színházban, de 6 éves őrs az ült ott, és esküszöm, hogy én olyan voltam, mint az óvodában. Tehát, hogy elhittem minden szavát annak az embernek, hogy most beírja a könyvbe, hogy mi rosszak voltunk, vagy nem. És amikor így mondta, hogy hozott ajándékot, és így az a klasszikus mogyoró, narancs, hát én kész voltam teljesen. Tehát én azt mondtam, hogy ez. Utána, amikor lement a próba, meg a felvétel, akkor én így oda mentem, így megöleltem Korpost, és mondtam neki, hogy András, ez nagyon vagány volt, köszönöm szépen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes volt.
De ez egybe gyermekké váltál.
Igen.
Ez a többinél is elő szokott fordulni? A többi előadásnál is előfordult?
Volt olyan, amelyiknél abszolút így elvitt az egész történet magával, és akkor így repültünk. Vagy igazából akkor éreztem igazán gyermeknek magam, amikor a gyerekek visszareagáltak arra, amit mi csináltunk. Tehát amikor kérdeztünk tőlük valamit a színpadon, és ők arra reagáltak, vagy amikor bekiabálták, vagy volt olyan gyerek, aki mondta a verset velünk, vagy énekelte a dalt velünk, és akkor úgy éreztem, hogy na most akkor úgy egybe mozog az egész csapat, mindenki. Na akkor úgy nagyon-nagyon visszajött ez a gyermeki én.
Miből van a pántlikád?
Hajnal pirosából.
Miből szőtték a ruhád?
Kék-ék bársonyából.
Miből van a köténykéd?
Havasok havából.
Hát te magad miből vagy?
Mezők harmatából.
Este van már 8 óra, ég a világ a boltba. Sallárom, sallárom, ég a világ a boltba. Ott mérik a pántlikát, piros színű pántlikát. Sallárom, sallárom, piros színű pántlikát.
Jakucs Pista méreti, az asztalra leteszi.
Sallárom, sallárom, az asztalra leteszi.
Bíró Róza felveszi, a hajába figyeszti.
Sallárom, sallárom, a hajába figyeszti.
Vigyezd, Róza, nem bánom, úgyis te lész a párom.
Sallárom, sallárom, úgyis te lész a párom.
mindenki részt vesz benne azzal, amit tud. Van, aki tud csinálni angyalkát például, vagy ezek a kis kézműves tevékenységek, amik ott vannak az előadásokban. Gondolom ez attól függ éppen, hogy mivé alakul, hogy ki az, aki szabad, és ki fog részt venni benne. Ez is fontos szempont, hogy mindenki adjon magából is valamit, hogyha lehet.
Onnantól kezdve, hogy színészek vagyunk, szerintem van egy alap kreativitásunk, vagy egy alap nyitottságunk ezekre a dolgokra. Úgyhogy igazából nehéz dolgunk, vagy nehéz dolgom nem volt ezen a területen. Nyilván, hogyha bütykölni kellett, akkor voltak jelentkezők, hogy akkor most ezt én szeretném a hóvirágot hajtogatni, de egyébként nem voltak ilyen gondjaink.
De mit csinálnál még szívesen esetleg egy-egy ilyen előadás keretében?
Nekem nagyon tetszett a kézműves része. Annak ellenére, hogy bizonyos kézműves dolgokban nem vagyok én olyan nagyon jó, vagy van egy ilyen, hogy is már lehet ez így hülyen hangzik, de ilyen férfis utaság, tehát hogy így belenyúltam a forró ragasztóba, emlékszem az elején, amikor a felvételt csináltuk a koszorúgyártásnál. Kézműves részét én úgy megcsinálom, hogy vannak ilyen fa termékek, tehát hogy valamilyen fa barkácsolás lehetne még talán, amit bele lehetne vinni, hogy építsünk valamit, ami fából készült, vagy akár csak így egyszerű faragás, vagy valami ilyesmit. Úgy vagyok vele, hogy én abszolút nyitott vagyok mindenre, főleg azután, ahogy láttam azt, hogy ez hova alakult. Ez tényleg elindult abból, hogy csinálunk valamit, aztán ebből az lett, hogy a gyerekek így tomboltak. Én nagyon örülök annak, hogy mindenki lehetőséget kap a társulaton belül, és mindenki legalább egyszer egyben szerepelhet. Ez szerintem nagyon jó, mert így tényleg abszolút színes az egész történet, tényleg változatos. Tényleg abszolút nyitott vagyok bármire, amit csinálunk. Nagyon szerettem mindegyiknek az elképzelését, magát a folyamatot, amit megcsináltunk, sőt, sokszor úgy voltam vele, hogy úgy még többet is csináltam volna. Tehát úgy a próba folyamat, tehát ami megelőzte, az úgy jobban esett volna, hogyha több napig vagyunk együtt bent, de nem azért, mert hogy rövid volt maga, amit megcsináltunk, hanem azért, mert azt éreztem, hogy na mire összeállt ez a csapat, mondjuk a farsangi csapat, és mire mindenki úgy megszokta, vége volt. És akkor kezdtük előről. És akkor az úgy már jó volt, hogy na most jött el az a próba hangulat, hogy na gyertek be, na be kell jönni, na akkor itt vagyunk, na akkor csináljuk. És ez, hogyha egy picit így tolódik, akkor az még jobb, mert akkor még jobban összeszokik a csapat, és akkor az úgy nagyon jó.
Mennyi improvizáció adódik egy-egy ilyen előadás során? A gyerekeknek köszönhetően is, meg hát ti találékonyságotoknak köszönhetően?
Nyilván, hogy van egy váza, tehát mindegyik csodaházikónak ott van, oda tesszük, próbáljuk, tehát megvan az az alap, viszont mindig hagyunk egy pici rést, illetve én mindig szoktam hagyni egy pici rést, és abban a résbe belefér az a fajta kommunikáció vagy interaktivitás, ami pont ezeknek a csodaházikóknak egyébként egy plusz csillanását adja. Amikor gyermekközönség van, akkor mindig van bennem az a fajta biztonság, hogy belenézek annak a gyereknek a szemébe, és onnantól kezdve én tudom, hogy hogyan kell őt megszólítani. Akkor meg a leírt szöveg, az meg, most nem azt mondom, hogy semmit nem ér, de hogy igen, tehát abból inspirálódom, amit kapok, mert hogy igazából itt van a közös a színházban is, és ebben a történetben, amit mi csinálunk, hogy nagyon fontos a jelen idejűsége, az, hogy most hogyan reagálok, hogy most mit érzek, és annak hogyan adok hangot, tehát hogy a jelen az nagyon, nagyon fontos, mint ahogy nyilván nekünk színészeknek is a színpadon nagyon fontos az, hogy ebben a jelen helyzetben legyél, és abból tudjál megszólalni, ne abból, amit esetleg két-három előadással vagy próbával kigyakoroltál. Figyelj magadra, és figyelj arra, amilyen fajta energiát kapsz, és arra tudjál rá kapcsolódni.
Bátrak a gyerekek? Tele vannak meglepetésekkel ilyenkor?
Nagyon bátrak, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy bármit kérdezünk tőlük, nincs ez a síri csend, és ez olyan jó. Ez olyan jó, mert azt jelenti, hogy megvan teremtve az a fajta talaj, amiben ők biztonságban szólalhatnak meg a kérdéseinkre. És ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy együtt táncolnak velünk, tehát most a pacsirta szó kapcsán mondom ezeket, hogy most, amikor volt a bemutatónk, akkor olyan szépen alakultak ezek a dolgok, tehát ahogy táncra kértük föl, akkor táncoltak, hogyha tapsra kértük föl, akkor tapsoltak, ha énekelni kértük föl, énekeltek és beszóltak, és tehát, hogy ettől volt élő, és ettől volt az a fajta igazi gyermekkoncert, ami tulajdonképpen az egésznek a varázsa.
csinált?
Csak kufogsz.
Tücsök!
Tücsök! Tücsök! Tücsök! Tücsök!
Eljutottunk oda, hogy hát Markó Bélának a gyerekversei lettek megzenésítve. Kihívás-e gyerekverseket zenésíteni, zenét írni gyerek hangulatú versekre?
Én a Bábszínháznál dolgozom, mint zeneszerző. Jártas vagyok ebben a dologban. Kihívás abban volt, hogy Markó Bélának a verseit kellett megzenésíteni egy nagyon rövid idő alatt. Igazából volt egy hetem rá, szóval annyit adtam magamnak, egy hetet, és kértem minimum egy hét próba folyamatot, mert a állandó zenekarral meg kellett tanulni. Az volt a szerencse, hogy azelőtt csináltunk egy előadást, egy római tragédia, és ott a zenekarra tudtunk próbálni egy kerek 5 hetet. Nagyon sokat fejlődtek, és remélem, hogy bővülni fog ez a zenekar, hogy Abba is mondta. Megismertem Őrsőt is, most úgy hallottam, hogy ő is tud zenélni, úgyhogy remélem, hogy ők is majd csatlakozni fognak ehhez a zenekarhoz, az Astra zenekar, ezt nem én neveztem el, ezt azt hiszem, hogy Korpiek találták ki. Igen, mert pont akkor voltak az oltások, és akkor mindenki így Astrát kapott, és onnan jött az Astra zenekar. Gondolom, nem vagyok benne biztos. És visszatérve a Markó Béla verséhez, gyerekverséhez, kaptam 20 verset, amit kiválasztott Kinga és Attila, Keresztes Attila, ide adták nekem, abból 16 maradt meg, 4-et félre kellett tegyek, mert nem tudtam megcsinálni, hogy legyen úgy kerek az előadás. Hát ebbe ki kellett találjak mindenféle játékot, interaktivitást a gyerekekkel, úgy ritmust tanítottunk meg a gyerekeknek, dallamot, táncot Kingával együtt persze. Nagyon-nagyon szép dallamos előadás lett, koncert.
Most szakmai titkokat kérdezek, hogy hogy kell, hogy itattod te át magadba a verset, és akkor hogyan születik rá a dallam, vagy ezek a kis ritmusok, meg a hangszerek, meg mindenféle, ez hogy történik?
Nagyon rövid volt az idő, megkértem Kingát, hogy írjon nekem egy olyan listát, hogy ez a dalhoz ő mit képzel el, hogy képzeli el. Én ezt a listát megkaptam, ez nekem nagyon-nagyon segít, mert akkor már tudom, hogy milyen irányba viszem a dallamot is. És persze én is értelmezem a szöveget, és akkor megszületik. Csak így jön.
Én ezt a társulatot mindig csodáltam, és most főleg, hogy látom, hogy már ugye hány hangszeren játszanak, és mennyire ügyesek. Azt hiszem, ez neked is egy kicsit érdemed, apropó római tragédia, hogy megedzetted őket, nem? Teljesen szakmai háttér nélkül emberekkel hogy kell dolgozni, hogy egy gitárt, egy dobot, egy hegedűt, stb. Tudjanak kezelni?
Én próbálom őket a profizmus felé vezetni. Ez azt jelenti, hogy hozok nekik kottákat, tanulnak kottát is olvasni, tudják követni, mert a zene is egy matematika végül is. Kell számolni, kell belépni, nem lehet mindent a véletlenre hagyni. Persze improvizálni is kell, és meg is van a hely, hogy hol, de egyszer meg kell az alapokat rendesen tanulni. Ahhoz kell vinni a ritmust jól, kísérni kell jól, amikor egy szóló rész van, akkor bátran ki kell állni, és meg is kell csinálni. Ne legyenek falcs hangok, persze, ez oda jár az is, de próbáljuk ezeket kiküszöbölni. Nagyon ügyesek az emberkék is, hogy ezt felvállalták, mivel ők színészek, nem zenészek, ez szerintem nekik is egy nagy kihívás. De nagyon odálltak, nagyon lelkesek, gyakorolnak, élvezik, mindig szeretnének valami újat tanulni. Együtt dolgozunk, és az nagyon jó. Van egy nagyon pozitív energia, és ez viszi őket is előre.
Nyilván a hibákat, azokat csak te hallod, mert a közönség, tehát olyan szinten vannak már, hogy a közönség biztos nem hallja. Bebecsúsznak, tudják kezelni az ilyen dolgokat?
Persze, persze. Ezt a próbán, ezt mindig megcsináljuk, hogy itt vannak az alapok, itt, ha tévedek, tudom, hogy innen tudom, hogy folytatom a dolgomat tovább. Persze az elején izgultak, de most már nem izgulnak, most már nagyon tudják kezelni ezt a dolgot, de mind a színészetben. Ha valami elcsúszik, tudják folytatni, ki tudják szedni magukat most már.
És ilyen rövid próba folyamat után te hogy értékeled a pacsírt, a szót? Milyen volt így az összhangzása? Tehát gyerekekkel is, a te zenéddel, a versekkel.
Elsősorban nagyon-nagyon jó játszani, úgyhogy a nézők is a téren vannak. Mi adunk egy energiát, de visszakapunk egy olyan energiát tőlük. A gyerekek nagyon-nagyon lelkesek voltak, tapsoltak, és az kicsit tapsokat, amit visszahall az ember, az úgy megdobja, és szerintem mondom, a harmadik dalban van a tulipiros tulipánál, amikor megtanultuk a gyerekeket tapsolni, és ott úgy éreztem, hogy a kollégák között, hogy nem izgultak, hogy elvesztődött, mert van jó energiát kaptak vissza, hogy így elindult az eladási felfelé.
De te mit figyelsz, hogy hol éri el a hatását a te zenéd, vagy hogy kell ezt figyelni, vagy te mit nézel ilyenkor a gyerekeken, hogy igen, ez így jó volt, így eltaláltam, rendben volt ez a zene, ez a hangzás, ez a hangszerelés?
Előre kell tudni is kiket találni. És utána nyilván persze a visszajelzés tudok módosítani, vagy nem, vagy hozzáadni, vagy kivenni, ezt utólag meg is csináljuk.
Élvezett számodra? Élvezkedés ez, amikor egy kicsit kilépsz abból, ami a megszokott, és például egy római tragédiába kell beugrani, vagy valami hasonló, extrémebb dolgok?
Persze, én kihívásokat szeretem, és zenében én ebben élek. Mindig kell nekem egy kihívás. Csináljunk a római tragédiába, és úgy kell kitaláljam a zenét, és megírom, hogy én biztos legyek abban, hogy a többi zenész is le tudja játszani. Level úgy jövök, hogy fel vagyok készülve maximálisan.
Örs, mi játszik? Mondtad, hogy valamilyen hangszeren te játszol? Apropó.
Nagyon régen, még az általános iskola és gimnázium éveim alatt zongoráztam, aztán sajnos addig, ameddig magántanár járt hozzám, addig nagyon szerettem zongorázni. Aztán édesanyám gondolta, hogy ez így most már elég lesz ebből a bohockodásból, és beiratott zeneiskolába, ahol egy idős néni próbált engem zongorára tanítani, és egy olyan pedagógiai módszerrel, hogy látod, ő meg tudta tanulni, te nem. Ennek az lett a végeredménye, hogy aztán így elmaradt ez a zongorázás egy picit. Aztán így autodidakta módon kezdtem szájharmonikázni, ami nekem nagyon tetszett. Igazából a szájharmonikának szerintem inkább a feelingje jobban tetszett. Tehát ez a tábortűz mellett leülünk, vagy amikor így leszállunk a motorról, és akkor egy kicsit így fújjuk a szájharmonikát, és akkor így megtanulgattam pár dolgot. De ugye én zenetagozatba jártam egészen 5. osztályig, aztán onnan átváltottunk a torna irányába is egy kicsit, mert hogy úgy igazából a kórussal nem tudtam megbékélni. Tehát az, amikor 5. gyereknek, amikor így betették a kórusba, és akkor a többiek meg mind focizni, meg ilyen helyekre járogattak, és akkor én megültem a kórusba, és akkor így a fiúk közt így úgy voltam, hogy jó, akkor inkább tesizzünk. De hogy azért nagyon sok mindent tanulgattam, meg ugye az egyetem alatt Strauss Imrével, ugye a mi osztályunk több ilyen alapszintű zenekari és zenei műveket csinált, mivel nálunk az osztály úgy állt össze, hogy nagyon sokan voltak, akiknek nagyon jó zenei előképzettsége volt. Ebből kiindulva aztán megcsináltuk a Szépség és a Szörnyeteg musicalnek pár dalát, az volt a vizsgánk, és azokat így zenéltünk, volt, aki hegedült, hát nekünk a tigfát adták így, de mi azt is nagyon szerettük, tehát hogy azt is szerettük ütni, és néha azt is azért úgy sikerült mellé-mellé ütni, de azért ott voltunk.
De mi játszanál esetleg?
Hát én nagyon szerettem volna gitáron játszani annak idején. Mikor kezdődött, hogy válasszunk hangszert, és én már fejbe láttam magam, mint Angus Young, ugye az AC/DC gitárosaként, csak aztán édesanyám azt mondta, hogy az nem alaphangszer, és így lett a zongora. Én amúgy szeretnék még játszani zongorán, és van is zongorám, csak egyszerűen az a helyzet, hogy kevés volt az alap, amit én kaptam. És ebből kifolyólag mindig azt szerettem volna, hogy már én így halljam azt, amit én elképzelek, aztán amikor meg nem hallottam, akkor így felálltam, és akkor elmentem, mondtam, hogy jó, akkor ez így nem így működik, pedig sokkal több türelem kellett volna hozzá, most picit másfele is kacsingatok, de a zongora az nagyon tetszik még mindig, és hát mondom, a szájharmonikával vagyok. Azzal a legjobb a kapcsolatom most talán.
Egy újabb kihívás számodra, Zénó, szerintem, hogy valamit hozzál ki Hörsből. Na de, hogy ilyen szép fejlődés történet a Csodaházikó, látod a következő előadásokat is? Valamit itt elejtettél, hogy így a végére, remélem nem fejeződik be.
Most egyelőre ezt a szakaszt lezárjuk. A nyári Csodaházikóval mi is elmegyünk kirándulni. Nyitva hagyjuk ezt a kiskaput, a Csodaházikó kiskapuját. Most egyelőre ezekre a kis koncertekre koncentrálunk. Június 16-án lesz egy karitatív koncertünk. A Magyar Fülöpösi Szivárvány Alapítvány gyerekei számára, akik ugye mély szegénységben élő gyerekek, és őket szeretnénk ezzel a koncerttel segíteni, természetesen a bevételből, azért, hogy ők nyáron is tanulni tudjanak, és tudjanak fejlődni.
Még azt tenném hozzá a zenekarhoz, hogy a pacsirta szóval, van egy diákunk is, aki fuvalázik, kis Bora mellett, aki furuljázik, Anna Mária, és sajnos Tólas Gábor éppen filmezett, és nem tudott részt venni ebbe a zenekarban, és jött egy profi zenész, Kostyák Márton Nagybőgön, aki megdobta a mély részét a pacsirta szónak.
reggeli nap, az egek ponyvája alatt, még pacsirta bukfencezik. Bakmedő mutatványai, figyelik izzó pipacsok, csak a pacsirta dalba.